A 10. kolozsvári zsidónapokon megismerkedhettünk Borgul Andrással, a budapesti Gólem Színház művészeti vezetőjével, akit nem ilyen minőségében volt elsősorban, de azért erre is ki fogok térni, hogy ez mit jelent, és bizonyára nyilvánvalóan ez az életének a középpontja. De ma tulajdonképpen a zsidó hagyományokról adott elő nekünk, a zsidó hagyományok színéről és fonájáról, érthető és kevésbé érthető vonatkozásaival egy sok ezer éves kultúra. Tulajdonképpen mai napjaival is megismerhettük a bor, a bárhez és az ünnep különleges sábáti stand-up című műsorában Borgul Andrásnak. Tehát azt hiszem, hogy a zsidó kultúráról ugye hosszú köteteket kellene olvassunk mindnyájunknak, de tulajdonképpen a zsidó kultúra ott van a nem zsidók kultúrájában is, és sokszor nem is tudjuk, hogy onnan vettünk át elemeket, onnan vettük át szokásainkat, szólásmondásainkat, és most, amikor megismerkedtünk közelebbről egy humorosabb formában becsomagolva Borgul András által, akkor rájöttük, hogy hát álljunk meg, hát mindnyájunk zsidók vagyunk egy kicsit. Úgyhogy igen. No, de hát miért bor, bárhez és az ünnep? Volt a cím, az összefoglaló cím.
A felkérés az volt, hogy ez a fesztivál itt Kolozsváron gyakorlatilag a Sábesz kimenetelével kezdődik. Ugye ma, most, amikor mi beszélgetünk, a fesztivál első napja van, és ez adta az apropót arra, hogy akkor beszéljünk arról a egyébként nagyon fontos ünnepről, amit mi szinte átsiklunk nagyon könnyen felette, ez a Sábesz, mert hogy minden héten van, ugye erről is szó esett, hogy hát hogy lehet valami ünnep, ha minden héten van, de mégis nagyon-nagyon fontos a zsidó hagyományban. Sokan azt mondják, hogy van egy ilyen szólásmondás, inkább így mondom, a zsidó közösségen belül, hogy nem a zsidók tartották meg a Sábeszt, hanem a Sábesz tartotta meg a zsidóságot. Tehát olyan erős összefogó ereje van, ami nélkül nem élhette volna túl ezt a pár ezer éves történelmét a zsidó közösség. Úgyhogy azért azt mondtam, hogy akkor kezdjük az alapoknál, majd jövőre, nem tudom, választunk más témát, olyan sok minden van, de ez adta az apropóját annak, hogy akkor most a Sábeszről beszéljünk, és igazából a Sábeszen keresztül, vagy a Sábeszt felhasználva arról is, hogy hogyan élnek a zsidók, milyen az a zsidó életérzés.
Hát a zsidókról szokták azt is mondani, hogy a könyv és a törvény a törvények népe, és ez ma is kiderült. Tulajdonképpen ugye 613 előírás, törvény érvényes, ebből mi is használunk 10-et, amit 10 parancsolatnak nevezünk. Tehát a gyökereink természetesen ott vannak, de nagyon érdekes ez a 613 törvény, főleg akkor, amikor a 21. században beszélünk róluk, és próbáljuk őket alkalmazni, értelmezni és elfogadni.
Igen, ugye az a csodálatos ebben, hogy ez a hagyomány szerint legalábbis a Tórát, azt a zsidó nép egy az egyben már készen kapta, és nem lehet se hozzáírni, se elvenni belőle. Tehát, hogy ezek a törvények nagyjából készen megérkeztek hozzánk, legalábbis a hagyomány szerint a Jóistennek a kezéből, tehát nincs lehetőségünk arra, hogy akkor most jó, de változott az idő, most akkor mi is változtassunk. Hát, hogyha majd a Jóisten kinyilatkoztatja, hogy de most már nem kell ezt vagy azt betartanotok, akkor talán lesz rá lehetőségünk. Úgyhogy azok, akik megtartják a zsidó élet összes előírását, azok bizony a mai napig azáltal a 613 előírása törvény alapján élnek, de hát ki kell találni, hogy hogyan használjuk őket a modern korban, és egy kicsit erről is szó esett, hogy ez lehetséges.
A tiltások és az előírások szinte áttekinthetetlen hálójában kell élni, úgyhogy betartani is, de ugyanakkor élni is a kortárs, mai, modern, sokszor kiszámíthatatlan életet, ugye?
Így van, azért azt kell mondjam, hogy aki ezt minden nap alkalmazza, olyan, mint a biciklizés is először lehetetlennek tűnik, hogy annyi mindenre kell figyelni, aztán a gyakorlatnak az már gyakorlatilag fel se tűnik, hogy mennyi mindent csinál a biciklizés alatt. Tehát ha minden nap használod, akkor azért beleszoksz, és nem úgy éled meg, hogy ezt is elfelejtettem, vagy azt is elfelejtettem, hanem tudod, hogy ez nagyjából hogy működik. Úgyhogy látod, Izraelben az állam is betartja ezeket a törvényeket, tehát például nagyon sok városban nincsen sábeszkor tömegközlekedés, leállnak a buszok, leállnak a tömegközlekedés, úgyhogy így még állami szinten is meg lehet ezt tartani. Az étkezés az izraeli hadseregben az teljesen kóser például. Tehát, hogy igenis, működik ez nagy számokkal is.
Hát akkor egy-egy külön részletére is a ma esti tematikának, hiszen lépésről lépésbe mentünk, tulajdonképpen a zsidó konyha titkaiba is részben betekintést nyerhettünk, a zsidó konyha hitbéli hátterébe is, abba, hogy végül is ennek ellenére hogyan módosul, modernizálódik ez a világ is napjainkban. Ugye hát a Bárhez kifejezést kevesen ismerjük, hát hárulj el nekünk a Bárhezről néhány részletet.
Ja. A sábeszi asztal, tehát a péntek esti vacsora egy nagyon fontos része a Bárhez, ami egyfajta kalács, de nem szabad kalácsnak hívnunk, mert a kalácsnak nagyon fontos lényege a tejtermék, ami benne van, de a Bárhez nem. Ugyanolyan fonott pékáru, úgy tűnik kívülről, vagy úgy tűnhet laikus számára, hogy ez egy kalács, de még egyszer mondom, ebben semmi tejtermék nincs, mert ugye tejet és húst nem eszünk együtt, ez nagyon fontos előírás a zsidó konyhában. És mivel a péntek esti a sábeszi vacsora nagyon fontos alapeleme a hús, ezért minden, ami mellette van, az tilos, hogy tejet tartalmazon, úgyhogy ez a kenyér, amire áldást is mondunk, vagy ez a kalács, amire áldást is mondunk, ez liturgikus szempontból is fontos, és aztán valóban el kell fogyasztani a hús mellé jó ízűen, és meg kell tanulni, hogy hogyan lehet úgy sütni pékárut, hogy nincs benne tejtermék, de nagyon finom kell, hogy legyen.
Igen, és a kóser fogalma is olyan fogalom, amelyet használnak mások is, keresztények is, és mások is, és hogyha valami nagyon jó vagy nagyon tetszett, azt mondtuk, hogy hát ez kóser. Hát nyilván sokan nem tudtuk, hogy honnan jön ez a kifejezés, és hogy mit fed. Számunkra is azt jelentette, hogy valami jó, de hogy mitől jó a zsidó kultúrában és a zsidó vallásban, ez sokkal bonyolultabb, előírások függvénye, és azt hiszem, hogy a sok évezred által kicsiszolt szokásrend is ott van.
Így van, egyébként van szó szerinti jelentése is, azt jelenti, hogy az előírásoknak megfelelő. És valóban, mivel annyira sok előírás van, hogy kialakult ez a mondás, hogy ha valami az előírásoknak megfelelő, az már szuper jó, és ez így átment a hétköznapi nyelvben, és valóban használjuk a mai napig, hogy ez kóser vagy nem kóser.
Hoztál egy kóser táblázatot is az összefüggésekkel, és hogy hogyan tarthatjuk be a törvényt. Ami azt hiszem, hogy nagyon nehéz, ha bár le is lehet egyszerűsíteni.
Így van, én nagyon szeretem azt, amikor nekem bonyolult dolgokat magyaráznak el valami egyszerű módon, és ezt próbáltam ma átadni a közönségnek, hogy igen, a kóserságot lehet tanulni hónapokig, de nézzétek, itt van egy infografika, itt van egy ábra, ez alapján ti meg tudjátok tanulni, vagy meg tudjátok mondani minden egyes dologról, hogy mi kóser, mi nem kóser, és hát mivel ez egy nagyon látványos és szép színes infografika, remélem, hogy tetszett az embereknek.
Van, ami kóser, és van, amit kóserre lehet tenni.
Igen, ugye a kóserságnak három szempontja van, hogy az alapanyag kóser legyen, hogy az elkészítés kóser legyen, és hogy a tálalás is kóser legyen, hogy nem elég, hogyha valami kóser, azt valóban még kóserrá kell tenni, az azt jelenti, hogy kóserül kell tálalni, de ami nem kóser, abból sosem lesz, tehát mit tudom én, sokan tudják, hogy a disznó az nem egy kóser állat, abból nem lehet kóser, nem tudom, sültet varázsolni, soha bármit is csinálsz vele, de most itt zárójelben megjegyzek valamit, mi van azokkal a laboratóriumomban készült hússal, ami egy cellának a sokszorosításával készült, vajon az kósere vagy sem, és erre még nincs válasza egyébként a vallási vezetőknek, ez Jeruzsálemben jelenleg sok embert foglalkoztat, hogy ez a mesterséges hús, ez vajon akkor kósere, hiszen nem kellett levágni, ő nem volt soha élő állat, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, és sokkal messzebbre mutat, mint hogy így egy mondatba tudnánk rá válaszolni.
Egyébként a sábát előírásait is be lehet tartani, de be lehet tartani úgy is, hogy tulajdonképpen lehet enyhíteni a nagyon szigorú követelményeken, anélkül, hogy a törvényt áthágná az, aki be szeretné tartani. Itt tulajdonképpen humorba csomagolva is esetelted azt, hogy hogyan lehet úgymond idézőjelben megkerülni. Nem megkerülni, úgy betartani a törvényt, hogy mi mégis nagyobb szabadságot kapjunk mi, akik mondjuk be szeretnénk tartani. Tehát az előírások azok értelmezhetők, ugye?
Így van. Nagyon fontos, hogy minden törvényt be kell tartani. De kérdés az, hogy az élet ugye változik, és az egyik példám az volt, hogy mi van akkor, hogyha az 50. emeleten lakunk, de nem használhatunk liftet, hiszen sábesz van. Hogy lehet ezt a problémát megoldani? És erre jön válaszul a sábesz lift, ami minden emeleten megáll, kinyílik az ajtaja, és te neked igazából nem kell áramot használnod azzal, hogy bekapcsolsz vagy lekapcsolsz valamit. Teljesen kóser, hogyha beszállsz egy ilyen sábesz liftbe a sábesz alatt, és fölmész a lakásodba az 50. emeletre, de ezt ki kellett találni, véghez kell vinni, úgyhogy a lényeg az, hogy meg van tartva a parancsolat, és mégis hazajutottál az 50-re, anélkül, hogy elájultál volna a lépcsőmászás közben.
És itt élsz a 21. században, úgyhogy megtartod az ősi törvényt is.
Így van, ez nagyon fontos, hogy nem megkerülni kell, vagy kiskaput állni, hanem meglátni azt, hogy hogy tartjuk meg a törvényt, úgyhogy közben életszerűen telnek a mindennapjaink.
Stand-up előadásnak nevezték ezt, amit itt tartottál, én ismeret terjesztő előadásnak mondanám, amely művészi formát öltött. Éppen ezért most már kérdeznék tényleg a művészi mi voltodra, és a budapesti Gólem zsidó színházra, mert egyetlen egy mondatot mondtál, a Gólem színházról, hogy ez egy budapesti zsidó színház, amely nagyon különbözik a bukaresti zsidó színháztól. A bukaresti zsidó színházban ugye Romániában tulajdonképpen nagyon büszkék, mert tulajdonképpen nagyon kevés ilyen színház van Európában, zsidó színház. Tehát van Budapesten is, a Gólem például, vannak máshol is, Moszkvában, ha tudom, Párizsban talán, vagy volt, de most hát beszéljünk a Gólemről, és arról, hogy miért mondtad azt, hogy nagyon különbözik a bukaresti zsidó színháztól.
Valóban a bukaresti zsidó színház szerintem a legrégebbi zsidó színház Európában. Van több alapvető különbség is, az egyik, hogy a bukaresti zsidó színházban jiddisül játszanak, és a jiddis kultúrának a terjesztése van. Mi kortárs zsidó előadásokat csinálunk magyar nyelven, így a közönség is érti gyakorlatilag feliratozás nélkül is, hogy a színészek mit beszélnek, és ezek a történetek mindig kortársak a mában játszódnak. Ez az egyik. Nagyon fontos. A másik, ami talán kevésbé érdekes a közönség számára, de nekünk nagyon, hogy mi nem egy állami színház vagyunk, a bukaresti állami zsidó színház az, hogy egy állami fenntartású színház sok segítséggel és támogatással az állam részéről. Magyarországon ez nem így van, ez nem egy állami színház, mi egy független, kicsi művész színház vagyunk, lényegesen kisebb stábbal, kisebb költségvetéssel, mert hát mi magunk kell, hogy fenntartsuk magunkat, és hát emiatt is az előadásunk is más típusúak, sokkal inkább a szövegre támaszkodnak, és kevésbé nagy társulatra, amit hál' Istennek megengedhet magának mondjuk a bukaresti színház, és emiatt azért a zsáner is változik, de közben mind a két színháznak a mondani valójának a központjában maga a zsidóság áll, és a zsidó hagyomány és a zsidó kultúra, tehát hogy abszolút egy húron pendülünk, mégis az egyik olyan, mint mondjuk egy banjo, a másik meg mint egy nagy bőgő, mind a kettő húros hangszer, de hát a kettőnek egészen különböző hangja van.
De együttműködnek. Létezik együttműködés, és ha igen, akkor milyen téren?
Nincs igazából egy ilyen állandó együttműködés a két színház között, minket sokat keresett anno a bukaresti zsidó színház. Volt egyszer, én meghívtam egy előadást Budapesten, és az nagyon jó volt, és sikeres volt, és mi is kapunk néha meghívást, hogy játszunk valamit, de jiddisül, de mivel nekünk még nem készült jiddis előadásunk, ezért még nem történt meg, de igyekszünk, hogy a jövőben akár erre is sor kerülhessen.
És így színes és kerek a világ, hogy ugyanazon kultúrkörben nagyon különböző megnyilvánulások találkoznak, időnként elkülönülnek, és esetleg vitatkoznak is, de a vita által fejlődnek. Köszönöm szépen, akkor sok sikert kívánok, és köszönjük a stand-up előadást, amit én még egyszer mondom, ismeretterjesztésnek és tudatfejlesztésnek éltem meg. Köszönöm szépen Borgul Andrásnak.
Én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a meghívást.
A néma filmek világa. Azt hiszem, hogy a 21. század első negyedének a végén ez egy visszatérő jelenség. Az utóbbi években elég sok néma filmet vetítettek Kolozsváron, és többek között úgy is, mint ma este, hogy élő zenei kíséret volt. Nem is arrég láttam például a Nosferatut egy kortárs zenei együttes kíséretével. Az hasonló volt, attól eltekintve, hogy ott 5 muzsikus játszott, és szintén ugye azt állították, azt mondták, és biztos így is volt, hogy teljesen abban a pillanatban született meg minden zenei motívum. Én ezt adott pillanatban kétségbe is mondtam, mert annyira tökéletesen működött. No, de hát itt azt hiszem, hogy Bősze Ádám zenetörténés előadása és Palotai János zongoraművész zongora kísérete tulajdonképpen kettős célt is szolgált. Tehát egy számunkra nagyon fontos személyiség Janovics Jenő életpályájának a bemutatását, és egy olyan filmjét Janovics Jenőnek, amelyet azt hiszem, hogy nagyon kevesen láttunk, egy tövedékes film, amelyet szépen felújítottak, és amely azt is mondhatnánk, hogy talán Janovics Jenő életrajzának egyfajta tükre, a színművésznő, aki a főszereplő, valahol a Janovics Jenő sorsát kapta. Vagy az az általános művész sors, színházi sors. Mert gondolom, hogy ez, hogy itt párhuzamosan 8 címszóban Bősze Ádám bemutatta ezt a történetet, a film 8 részletét is bemutatva Janovics Jenő életének fejezeteivel, ezt a párhuzamot szülte, nem? Legalábbis bennem ez szülte.
Nagyon örülök annak, hogy ezt így felvetette, mert bennem ez nem volt meg. Tehát nem gondoltam ennyire konkrétnak a párhuzamot. De boldog vagyok, mert ilyen olvasata is lehet. És azt gondolom, hogy most, ahogy mondja is, miközben ezt megfogalmazta, el is gondolkoztam rajta, hogy igen, nagyon sok párhuzam van a kettő között. De ami minket vezérelt, az, ahogy ön is fogalmazott, kettős cél volt. Az egyik cél az, hogy legyen egyfajta ismeretterjesztés, ami nem csak Janovicsról szól, mert én azért nem mernék filmtörténészi dolgokat mondani, mert ahhoz én nem értek, én zenetörténész vagyok, kultúrtörténettel is a zenetörténet háttértörténetével is foglalkozom.
Létezik olyan, hogy filmzenetörténet, mint egy al részlege a teljes zenetörténetnek.
Így van, így van, de azért ez egy picike fejezet lett volna, itt én Janovicsnak a személyiségét próbáltam a magam módján megfogni, de ez az ismeretterjesztés része. Volt egy másik szála ennek a dolognak, amit én úgy terveztem, hogy azzal, hogy ezt a fajta hagyományt, hogy néma filmkockákra egy kiváló képességű zenész rögtönöz, akkor ez még többet adhat. Én nem gondoltam volna, mivel ezt nem próbáltuk így le, nem gondoltam volna arra, hogy ez egy művészi produkció lesz, és mellette megélt az ismeretterjesztés, és ez Jánosnak köszönhető. És most én nem bókolni akarok neki. Én azt gondoltam, hogy ebből lesz egy tisztességes előadást, és azt a célt, amit el akarunk érni, azt elérjük. De hát azért ismertem a végét.
Tehát menet közben is született maga a történet, az előadás.
Igen, igen, mert én mondtam neki, hogy én nem akarom őt semmiben beszorítani, tehát hogyha tovább megy, akkor tovább megy. Nem az a lényeg, hanem hogy szülessen egy művészi produkció. De én komolyan mondom, a végén nem tudtam rendesen most jobbni, pedig a közönség tapsára kellett volna, mert nagyon, tehát hogy kifejezetten megragadott, és az egy színpadi embernek nem szabadna, de igen, kifejezetten megragadott, ahogy ő ezt az egész történetet tulajdonképpen lezárt, és azon gondolkoztam, miközben játszott, hogy Ádám, ezután már nem kéne megszólalni. De éreztem azt, azért is vártam ki, hogy a közönség tapsol-e, de sokkal nagyobb volt a megilletődöttség a darab végén, ahogy egy ilyen moll futamokkal, nagyon vehemes szakaszokkal megtűzdelt turbulens zongoramű végén egy nagyon finom dur akkord jelzi a feloldást és a világosságot, amiben nagyon sok mindent bele lehet olvasni. Szóval, hogy örülök, hogy ez nem volt megkoreografálva.
Röviden térjen ki mind a 8 címszóra, amely tulajdonképpen az előadás 8 fejezete volt, és a 8 fejezet ugye Janovics életpályájának 8 fordulópontja, ha úgy tetszik, az a fel-le menő sors, amely hol magasra röpítette, hol pedig mélybe taszította, és amely a művészek életében oly gyakori, és lehet, hogy a művész ihletének is az egyik alapforrása. Mert ezek a lejtők és emelkedők, amelyek egymást követik, és tulajdonképpen serkentik, a művészi teljesítménynek sarkalatos pontjai talán. És akkor itt ez a 8 is ilyen volt, ez a 8 pont. Hát igen, ahhoz kellett az, hogy ő 1872-ben szülessen, és 1945-ben hunyjon el, és azok a történelmi események, amelyek az ő életét végigkísérték. A békeidők évtizedeitől a legviharosabb évtizedekig.
Igen, ezt nagyon jól mondja, hogy tulajdonképpen az ő életének hullámvölgyeit valójában a politikai történések okozták. De azért a 8 címszóból nem akarok mindent elmondani, az alkalmazkodó készség, ami ahhoz kell, hogy a közönségnek a gondolatát előre ki tudja találni. Az, hogy elkötelezettség, az, hogy művészi értelemben ő ne ragadjon le az olcsó szórakoztatásnál, hanem kifejezetten azt tűzze ki célul, hogy a magas művészetet adja a szórakozni, vagy művészetre vágyó közönségnek. A jövőbelátás képessége az, hogy tudja tulajdonképpen a távlati terveket, hogy mi az, amit a közönség vágyni fog, és mi az, amit ő akar adni a közönségnek. Az üzleti érzékről nem akarok beszélni, az magáért beszél, hiszen Kolozsvár egyik legnagyobb adófizetője volt egy bizonyos időben. A rögtönzés, az, hogy a rögtönzéshez az kell, hogy valaki fölismerje a kornak a változásait, nem csak történelmi változásait, hanem technikai újításait, ahhoz, hogy rögtönözni tudjon akár egy színházban, akár a filmművészetben, ahhoz egész egyszerűen minden egyes porcikáját kell ismerni ennek az iparnak. A sokoldalúság ugyanerre vonatkozik, a kitartás. Hát igen, tehát ő abba hagyhatta volna a csúcson, de nem hagyta. Abba. És a jótékonykodás volt az utolsó, tehát ezért azt ne feledjük el, hogy ekkora vagyomból tulajdonképpen az adósságig jutni csak azért, hogy a színházát, a saját színtársulatát, ha nem is a Nemzeti Színházban már, hanem egy új helyszínen, fönt tudja tartani és fizesse a színészek járulékait, fizetését, hát ez példátlan emberi nagyság számomra.
Igen, és ez az emberi nagyság, amely tulajdonképpen mindmelyik példakép számunkra, közönség számára, művészek számára, de tulajdonképpen feltenném magamnak a kérdést, hogy hát elvileg minden korszak megszüli az ilyen személyiségeit. Lehet, hogy most is van köztünk egy Janovics, csak még nem tudjuk, hogy ki az, de bizonyára szükség van ilyen személyiségekre, nem művész értelemben ilyenre, hanem habitusában ilyenre, aki tovább viszi ezt az egész művészvilágot, és azt a mi erdélyi kolozsvári világunkat, amely világra való kitekintőt is kaphat. Vajon születnek-e ilyen személyiségek, vagy ezt a következő nemzedékek fogják majd meghatározni, hogy ugye ma van-e Janovicsunk?
Én azt gondolom, hogy ma is születnek ilyen egyéniségek, de sokkal elaprózottabb a világ. Tehát Janovics abban a tekintetben, és ezt értse jól a kedves hallgató, de könnyebb helyzetben volt, hogy nem kellett az információ ilyen mennyiségű csatornáival foglalkoznia, mint amennyivel csak mi most élünk. Meg az is igaz, hogy manapság, ha a tudományban vagy művészetekben próbálok eligazodni, manapság inkább az a trend, hogy mindenkinek legyen valami arcéle, legyen valami pregnáns dolog, amit csinál, nem baj, hogyha az a rétegnek a réteg művészete, vagy a réteg rétegének szól. És mivel ez az irány, nagyon kevesen vállalkoznak arra, hogy ilyen nagy években gondolkozzanak, mint ahogy Janovics gondolkozott. Tehát ma egy mai Janovicsnak sokkal, de sokkal nehezebb dolga lenne. Már bocsánat, hogy ezt mondom, és itt ne értsék, itt persze nyilván a fasizmus az egy rémisztő, szavakkal elmondhatatlan dolog volt Janovics életében is. Nem ezzel akarom összehasonlítani, hanem inkább az információs tarkasággal és zizgéssel, ami ma van, abban eligazodni, és azon fölül emelkedni, és úgy...
Az irányzék hiánya van. Nem tudjuk, hogy milyen irányok vannak, illetve azok az irányok, amelyeket végül is valósnak hiszünk, kiderül, hogy hamisak.
Ez így van, ez nagyon nehéz, tehát annak az embernek, aki ezt átlátja és ezen felül itt tud produkálni, annak még azzal is meg kell küzdeni, hogy a hangját hallatni tudja minden információs csatornán felül. És ez egy hihetetlen nehéz, de én boldog vagyok, vagy boldog lennék, hogyha legközelebb itt Kolozsváron találkozunk, és megsugja nekem, azt mondja, hogy Össze úr, találtam egy új Janovicsot, megmutatom önnek.
Hát ezt valószínűleg én nem fogom tudni, de addig is minden esetre azt hiszem, hogy érdemes Janovicsot éltetnünk az emlékezetünkben és az általa ránk hagyott örökséget. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
A néma film műfajára és Kolozsvár nagy és sokoldalú művészére, színészére, filmrendezőjére, színházszervezőjére Janovics Jenőre emlékeztünk. Egy olyan esten, ahol tulajdonképpen Janovics Jenő egy filmjét tekintettük meg párhuzamosan az ő életrajzával, amelyet Bősze Ádám zenetörténész mutatott be, és hát tulajdonképpen értettem a párhuzamot, tehát tulajdonképpen ez a film valahol Janovics önéletrajzi filmje is, ahol az a művésznő Gitte, aki a főszereplő, valahol a Janovics sorsában osztozik. És hát azért is tekintettünk vissza a néma filmek világában, mert élő zenét hallottunk Palojtai János zongora művész előadásában. Voltam még néhány ilyen előadáson, ahol régi néma filmeket mutattak be, újítottak fel élő zenével, de azt hiszem, hogy egy 21. századi eléggé fiatal zongora művész számára az egy külön kihívás. És azt hiszem, hogy nem mindenki vállal ilyet a zongora művészek közül. Palojtai Jánosnak miért áll közel ez a műfaj, a néma filmek kísérete, és mi a legfőbb kihívás és nehézség ebben?
Először csináltam ilyet életemben, bevallom, sokat improvizáltam mindig is, de közönség előtt nem nagyon, és ha igen, akkor főleg jazzzenészekkel, szabad improvizációt, ami sokkal inkább hasonlít kortárs komoly zenére, mint bármire, de nagyon vonza a filmek világa, és különösen ez az időszak. Ami kihívás volt, az egyrészt azon túl, hogy először csináltam ilyet, az, hogy, és erre csak a próbán döbbentem rá, hogy amíg nézem a filmet, addig nem tudom nézni a kezemet. És hogyha meg nem nézem a filmet, akkor meg nem tudom úgy lekövetni a cselekményeket. Nyilván használna, hogyha az ember ismeri már a filmeket, de nekem az is új volt.
Próbát említ, lehet erre próbálni, mert ugye egy leírt, pontosan leírt zeneművet lehet próbálni, de nyilván, hogy itt van egy kötöttsége maga a film. De hogyha rögtönzés, akkor lehet, hogy a pillanatnyi hangulata is adja azt, hogy az adott jelenetre éppen mit ad elő. Lehet, hogy mást ad elő a film bemutatása alatt, mint ahogy elképzelte a korábbi próba filmre való rájátszás közben.
Természetesen ezt a próbát, ezt inkább technikai beállásnak hívnám, amikor kiraktuk a vetítőt, és az Ádám lejátszotta a részleteket, amikre játszanom kell, hogy egyáltalán a térben, hogy én látom, amiközben zongorázok, tehát erről beszélek, teljesen más játszottam akkor, mint most.
Másképp hatott önre a film, vagy lehet, hogy bizonyos jelenetek más dinamikát hoztak másodszorra.
Másként hatott talán az, hogy volt közönség, hogy az Ádám beszélt előttem, mert a technikai beállásnál nem, és én meg amíg ő beszélt, addig egy kicsit gondolkodtam, amire a beálláskor nem volt időm, hogy nekem annyi volt felírva, hogy melyik jelenet hány másodperces, és ezt kb. Próbáltam belülni, meg hogy három szóban, hogy mi a cselekmény ezekben a jelenetekben, és amíg ő beszélt, addig én próbáltam elképzelni, hogy mégis hogy kezdem el, aztán onnan meglássuk meg, hogy mi történik.
Én úgy éreztem, hogy próbált visszatekinteni a korszak szalonzenére, nyilván látott, hallott korábbi némafilmeknek a zenekíséretét, Ez egy teljesen új, tulajdonképpen előadói szolgálat manapság, hogy a néma filmeket újra zenésítik, mert nagyon kevésnek maradt meg az eredeti zenéje, ugye?
Igen, és pont ezt szerettem volna mondani, hogy a másik kihívás, ami ezzel járt, hogy stilisztikailag hova lője be az ember. És én most valamiért úgy döntöttem, hogy odaképzeltem magam abba a moziba, ott a 20-as években, ahol ez zajlhatott, de persze erről meg nincs elég tudásom, hogy tudjam, hogy ott mégis milyen zenéket használtak. Én valahogy úgy képzelem, hogy azért folyamatában, hogyha végigjátszott egy ilyen zongorista egy film alatt egy egész estét, akkor nem feltétlen követett le minden kis eseményt a filmben részletesen. Itt mivel viszont kis részleteket hallottunk, ezért azt gondoltam, hogy reflektívebb leszek a cselekményre. Olyankor viszont sokszor stilisztikailag kiestem abból, amiből belekezdtem.
Ha másodszor, mondta, hogy először volt ez, ha eltekintünk a próbától, ha másodszor újra levetítik Bősze Ádám elbeszélése, bemutatója kíséretében, és a Palota János zongora játékával, akkor egészen más zenék lesznek, vagy azért az alap megmarad?
Nem tudom megmondani, azt se tudom, hogy mi az, hogy alap, azon elgondolkodom.
Azért láttam ott egy kis könyvecskét, egy partitúrát, az nem partitúra volt, de az forgatókönyv volt?
Abban volt ez a jegyzet, hogy melyik jelenet, milyen hosszú, hogy mire számítsak, és háromszor van a cselekmény kijegyzetelve, hogy
melyik. Tehát zenei motivumok nincsenek, hogy nem
nincs.
Voltak.
Nem, semmi.
Ezen gondolkodtam, mert nem láttam, hogy az partitúra, kotta, vagy
nem.
Egyéb.
Nem, abban semmi kotta nem volt.
Tehát, hogyha tulajdonképpen ez egy kezdet önnek, akkor el fog dőlni ez, hogy ez egy fontos része lesz-e előadó művészi pályájának, hogy ilyen jellegű fellépései legyenek, némafilmek kísérete, vagy akár kortárs színházi előadások kísérete, hiszen az sem áll ettől távol.
Én azt gondolom, hogy ezért vannak olyan zenészek, akik hosszú évek óta benne vannak a színház világában, és éppen azért sokkal jobban értenek ehhez, mint én. Engem mindig is vonzott, de soha nem indultam még el ebbe az irányba. Lehet, hogy ezt egy ponton elfogok, igazából szívesen tenném, teljesen más világ.
Időnkénti felüdülés, mondhatjuk azt, abszolút. A többi muzsikálás mellett?
Abszolút, sokkal-sokkal kevesebb stresszel jár.
Köszönjük szépen, akkor további sok sikert kívánok.
Szeretés.
Nógrádi Gergely és zenész barátai koncertjét hirdették a 10. kolozsvári zsidónapokon is, mint annyiszor, tulajdonképpen az összes eddigi zsidónapokon itt volt Nógrádi Gergely, nem mindig itt, találkoztunk 2 évvel ezelőtt például az Unitárius templomban is, de a zsinagóga azért mégis a fő helyszín, és mindig van egy alapcíme a koncertnek, amely természetesen Izrael népére vonatkozik, a zsidóságra vonatkozik, a zsidó művészetre. Idén az Izrael gyermeke sosincs egyedül, ez volt a cím. Ez talán azért is született meg, gondolom, mert valamennyire talál a pillanatnyi nehezebb helyzethez, az átlagosnál is nehezebb helyzethez, ami a zsidóságot és a teljes emberiséget életi.
Pontosan így van. Nagyon nagy hit és bizalom kell most a Teremtőben, hogy a zsidóság ezt a nagyon nehéz időszakot átvészelje mentális és olykor már fizikai atrocitások nélkül, rombolás nélkül, fájdalmak nélkül. Erről szólt ez a dal, aminek az egyik sora lett a címe ennek a koncertnek, Izrael gyermeke sosincs egyedül. Ez egy Weber musicalből van, József Börtön dala ez. Gyakorlatilag ez a mottója is egyben a mostani koncertnek. Nagyon bízunk benne, hogy ez a rettenetes, zűrzavaros világ egy picit jóvá fordul, jóba fordul, boldogságba fordul, könnyebbségbe fordul, és a zsidóknak is, és a nem zsidóknak is egyaránt könnyebb lesz az élet, és boldogabb.
Igen, minden könnyebbre vágyunk, megnyugvásra vágyunk, úgynevezett boldogságra vágyunk, ami ugye nincs is. Ugyanakkor a művész ihletet kap, nyer a szenvedésből, a szomorúságból, sőt, azt mondhatnánk, hogy a művészet egyik alapforrása. A szenvedés és a szomorúság, és aztán a művészetnek az is a feladata, hogy ezt a szenvedést és a szomorúságot legalább időlegesen feloldja. Most is egy ilyen ívet hallottunk ma este a különböző dalok által. Voltak ugye musical dalok, operett részletek, hagyományos zsidó dalok, könnyűzene, jazzes részletek, stb. Kialakult ez az ív már korábban, amikor leültetek összeállítani, tehát nagyobb, pontos matematikai módszerekkel mérlegeltetek az egyes számokat?
Igen, az egy cél egyrészt, hogy azért 80%-ban új dalokat hozzunk. Ugye most már 10. éve jövök nagy boldogsággal és meleg szívvel izgatottan Kolozsvára, mert családhoz jövök gyakorlatilag, és hazajövök, és törekszem arra, hogy 20%-nál, tehát a műsor 20%-ánál több ne legyen ismétlés. Vannak elmaradhatatlan zsidós lágerek, esetleg világszerte ismert örökzöldek, amiket be kell tenni a műsorba, nem lehet kihagyni, de 80%-ban új dalok jönnek, és ezeket a dalokat mindenképpen valamiféle koncepció köré igyekszünk gyűjteni, felépíteni. Ma este is ennek lehettek tanulni a nézők, hallgatók, hogy gyakorlatilag elindulunk valahonnan, a jidis dalok, a zsidó népzene, a klezmer muzsika felől, és a végén eljutunk Kopstein, azaz Kálmán Imréig, aki le se tagadhatná, hogy zsidó muzsikát csinál az operetben, zsidó melódiákat, ezt a édesbús, fájdalmas, bánatos, mégis azért valahol optimista.
De nagyon jól keveri a magyar dalokat a bécsi muzsikával és a zsidó zenével.
Pontosan. Ettől zseniális, és a legnagyobb operetszerzők egyike. Úgyhogy igen, ez egy ív, nagyon jól látod, és erre törekszünk minden évben, úgyhogy gyakorlatilag amikor felkér bennünket a fesztivál szervezés, Deák Andrea, akkor ő tudja, hogy gyakorlatilag nem egy sötét lovat indít a versenyen, hanem tudja, hogy mi mindig koncepció alapján állítjuk össze a műsort, és ebben igyekszünk mindenkinek a kedvére tenni, annak is, aki operettet szeret, musicalt szeret, evergreeneket szeret, örökzöldeket, kuplékat, és aki a zsidó muzsikát szereti, hát ma is elhangzott 8 vagy 10 zsidó, kifejezetten zsidó jidis, héber nyelvű dal.
Ez egy talán rendkívüli alkalom minden évben számunkra, hiszen most már, hogyha ez egy 10 éves hagyomány, és hogyha 20%-a csak az ismétlés, azt hiszem, hogy rengeteg újdonság van természetesen, úgyhogy legalább 100 évet kellene még jöjjön Nógrádi Gergely és a zenész barátai ahhoz, hogy a teljes repertoárt meghallgassuk, vagy még többet. Jövőre már születik valami az együttes fejében, a vezető fejében, a te fejedben, annak függvényében, hogy most hogyan reagált a közönség. Mert rá lehet jönni abból, hogy hogyan reagáltak most, arra, hogy esetleg mit várnának jövőre.
Igen, persze, azért azt tudjuk előre prognosztizálni, hogy mi lesz nagyon nagy sláger, mit fognak velünk énekelni, mit fognak végig tapsolni, ezeket azért tudjuk. És hogy mi érinti meg őket igazán, ilyesmire törekszünk jövőre is. Bízunk benne, hogy a bizalom nem bicsaklik meg irántunk, és jövőre is jöhetünk, de járunk mi sok helyre évente. Én most megyek például az Egyesült Államokba énekelni decemberben, jövőre megyek Szlovákiába is énekelni, jövök majd Romániában, most is voltam Romániában énekelni, Erdélyben, Szatmárnémetiben, jövőre megyek Nagyváradra, ha minden igaz, és mindenhova igyekszünk olyan műsort vinni, amit korábban még nem vittük. Azért ez elég sok, ez évente 100-120 új dal. Ezért is van, hogy sokszor ezt ugye nem bírom már megtanulni egy alkalomra, két alkalomra, három alkalomra, hanem sokszor ott a szöveg, akkor abba belepillantok, belelesek, mert ez képtelenség. Tehát évi 100 dal, az 10 év alatt ugye 1000 dal.
Akkor itt már megvolt az 1000 dal.
Itt már megvolt az 1000 dal, pontosan, itt már megvolt az 1000 dal. Ez azt jelenti, hogy 1000 dalt fejből kéne tudnom, hát ez képtelenség, ugye, mert nekem gyakorlatilag azért nem ez a fő szakmám, én ugye egy főkántor vagyok Budapesten, tehát nekem imádkoznom kell. És ezek kirándulások, de nagyon örömteli kirándulások egy-egy ilyen koncert.
Akkor várjuk a következő kirándulást Nógrádi Gergelytől és az együttestől is. Az együttestől, amelyik tulajdonképpen változik. Köszönjük szépen, és egy jó évet kívánok.
Viszont kívánom.
Ilyennyi Katica művésznőt nagyon sokan ismerik, hanem más a televízió, vagy a YouTube, vagy más források tele vannak az ön felvételeivel. Kolozsváron is több mint 2 év után ismét látjuk. 2 évvel ezelőtt a kolozsvári Magyar Napok nyitóhangversenyén játszott a Magyar Operában, most pedig itt, egy egészen más környezetben, egy templomi környezetben, az evangélikus luteránus templomban, de azt hiszem, hogy a környezet tulajdonképpen egy újabb kihívás önnek, mert környezetváltás és mégis a hangulat tovább vitele, de módosítása is. Önnek talán az a legnagyobb teljesítménye a muzsikán belül, hogy közel tudja hozni a műfajokat. A klasszikus zenét, a népi ihletettségű melódiákat, jelen esetben a klezmer zsidó zenét. Te itt volt a tangó, tangó és klezmer volt a címe a koncertnek, de ugyanakkor ma este mindezt egy jazz trió kíséretében tette, a Steve Jazz Trio kíséretében. Hogyan találkozik ennyi műfaj, és mégis egységes egészet adó, és nagyon felismerhető muzsika?
Azt hiszem, a legizgalmasabb feladat számomra mindig a műsor összeállítása. Itt most kifejezetten ilyen kéréssel kerestek meg, hogy klezmer és tangó, és sokat gondolkoztunk, hogy tulajdonképpen hogyan lehet ezt a két nagyon-nagyon más műfajt egy estén eljátszani, elmuzsikálni, és én gondolkoztam, hogy vajon, ugye kerestem, mi a közös a két műfajban. Hát először is a zene nyelve az mindenképp közös, de ez elég közhelyesen hangzik, de tulajdonképpen mind a két műfajban az életünk, a mindennapjaink érzelmeit találhatjuk meg. Ugye a klezmer zene az a közép- és kelet-európai jiddis nyelven beszélő emberek muzsikája.
De ez olyan zene, amely az éppen helyi jellegzetességeket építi be. Tehát egy hórával kezdtek, egy román hórával, de hát a lengyel, a magyar, a balkáni zene, népzene mind jelen van a kecmelben, annak függvényében, hogy éppen hol élt az a zsidó közösség, amely ezt a zenét kialakította magának.
Így van, és a klezmer zene, ugye az a szórakoztató zene, ezeknek az embereknek a mindennapjai történései vannak igazából megfogalmazva a zenében. Ugye sokat, a klezmer zene egyébként szórakoztató zene, esküvőkön játszottak rengeteg zenét.
De temetésen is, úgy tudom.
Így van, temetésen, hiszen bármi történik velük, történt velük az életben, mindenről írtak muzsikát, mindenről született dal vagy zenemű. Ezek ilyen vándormuzsikusok voltak, mint a helyi cigányzenészek. Sokszor játszottak együtt cigányzenét, klezmer zenével. Én magam 6 éve töltöttem annak idején a Budapest klezmer bandben, és számomra teljesen ismeretlen volt ez a műfaj, és mikor becsöppentem, akkor egészen oda voltam, hogy micsoda gazdag repertoár és micsoda gazdag műfaj ez, és imádtam a jiddis dalokat, és mai napig is beszoktam adott esetben a koncertjeimben műsorszámként tűzni ezeket a nagyon szép énekszámokat, mint ahogy ma is volt a Donadon, meg a Bajmér biztos én, ezek a jiddis dalok. És hát itt van a tangó. Hát a tangó is tulajdonképpen szenvedélyzene. Az is az emberi érzelem. Amikor csináltam egyszer egy koncertet, összeállítottam egy olyan repertoárt, hogy csak tangókat játszottam, és annyira beleástam magamat ebbe a műfajba, hogy még el is kezdtem, vettem magánórákat is, argentin tangó órákat, hogy tudjam, hogy tulajdonképpen milyen dolog az, hogy az ember csak zené róla, de nem tudja, milyen érzés tangózni. És hát fantasztikus. Ugye, amikor régebben láttam argentin tangót, azt hittem, hogy ez valami nagyon erotikus, szexuális tánc.
Tulajdonképpen nagyon pontos, fegyelmezett tánc.
Egy gyönyörű szép férfi-nő kapcsolódás, és tele van érzelemmel. Tehát ugye a férfi vezet, a nő pedig teljesen átadja magát a férfi irányításának. Sokszor még párterápiára is szokták használni a tangót, és ugye a nő, én mint nő, sosem tudom, hogy mi fog következni, de mégis lehet érezni a férfinek a karjából, vagy ahogy a keze a lapozkában, hogy most jobbra vagy balra kell menni, és közben szól ez a gyönyörű régi muzsika, ugye, még nem voltak elektromos hangszerek. Hegedű, harmonika, bőgő és a zongorának ez a szenvedélyes lüktetése együtt, hát ez egy igazi pozitív narkó, a tangó, a tangózás. Most a klezmerben is rengeteg táncszám van, ugye, mint említette, egy hórával indítottuk a műsort. Egyébként elárulok egy kulisszatitkot, hogy egy pár nappal ezelőtt megnéztem a helyszínt, ahol volt ez a mai koncert, és megláttam ezt a gyönyörű templomot, micsoda bensőséges, micsoda ez a szép letisztult, hát ugye minden templom az Isten háza. Hát ugye, és ezt megláttam, és arra gondoltam, hogy hát nem kezdhetek azzal a számmal, amivel akartam kezdeni. Egy nagyon gyors, swinges muzsikával indított.
Fel kell építeni a hangulatot fokozatosan. Ez egy külön tudománya bármilyen koncertnek, ugye?
Így van. Én egyébként általában ilyen csillagszóróval szerettem indítani a koncerteket, ilyen nagyon vidám, ilyen menős számmal, de amikor megláttam ezt a templomat ezek a fehér falakkal, azt mondom, nem, ide egy nagyon-nagyon szép, ilyen bevonulós, lassú klezmer zene lesz, és az volt a tervem egyébként, ha nem lett volna ilyen hideg, hogy én hátulról jövök be a közönség közül. De mivel hideg volt, ezért örültünk, hogy nem fáztunk meg. Reggel óta fűtötték a templomot, végülis nagyon jó hőmérséklet lett, de mindenképpen egy ilyen szakrális hangulatú, szakrális helyhez méltó hangulatú számmal akartunk indítani, így lett aztán ez a hóra az első szám. Tehát igazából, ha konkrétan azt akarnánk mondani, mi a közös a két műfajban, nehéz megtalálni, de mégis rengeteg közös van. Ezek a szenvedélyek, az érzelmek, meg hogy emberzene, az emberi történeteket fogalmazunk meg a klezmerben és a tangóban is.
Megkérdezném azt, hogy mi a közös a hegedűben, az ének hangjában és a teremin hangszerben. A tereminnel már ezelőtt 2 évvel megismertetett bennünket a Magyar Operában. Ez egy nagyon különleges elektronikus hangszer. Egy teremin nevű orosz, szovjet-orosz mérnök fizikus, ha úgy tetszik, építette meg, vagy találta fel, ha lehet erre ezt mondani. Manapság kevésbé ismerjük, de ha egzotikumot akarunk, akkor sokan előveszik. És Ennio Morricone gyakran használta, ha jól tudom, a filmzenéiben. Most is játszott egy Morricone-t, és az eredeti hangszerelésekben is szerepel, ha jól tudom. Tehát vannak zenék, amelyek illenek hozzá. Tehát akkor érzi igazán jól magát a színpadon, ha mind a 3 minőségében jelen van. Hegedű művészként, énekesként és teremin előadóként. Gondolom, hogy a teremin jött be legkésőbb a pályafutásába.
Ez így van, ugye hegedűvel indítottam 3,5 éves koromban. Ez édesapám a kezembe adta a hangszert, tehát gyakorlatilag az volt leghamarabb, mindennek az alapja. És aztán az ének, az, hogy az ember, ami megtanul egy hangszert, annyiszor kell énekelni a zeneelmélet órákon, szólfézs, összhang, kórus, annyiszor, meg nekem az ének az mindig hozzátartozott olyan természetesen az életemhez. Aztán persze később komolyan is foglalkoztam a hangképzéssel, és a teremén jött sokkal később az életembe, ami közös bennük, nagyon sok közös van, mind a három hangszer éneklő hangszer, hogy az ének egyértelmű, de a hegedűvel is, aki szépen hegedül, az valahogy mindig az emberi ének hangot próbálja utánozni, a teremén meg aztán abszolút, abszolút olyan, mintha énekelne. Hát ugye Morricone-nek ez a Volt egyszer egy vadnyugatból, az az Ária című száma, ez ugye egy...
Nagy klasszikus a műfajnak.
Egy szoprán énekesnő énekelte, és nekem nagyon-nagyon nagy dicséret volt, mikor előadtam ezt a számot, és a két zenész összeveszett azon, hogy ezt eredetileg tereminnel játszották ki a filmben, vagy nem mondom, nem teremin volt az ének.
De van egy ilyen változata is a hangszerelésnek, lehet, hogy később áthangszerelték, de ismerem azt a teremines változatot is. Nyilván, hogy egy annyira ismert filmzeneszerző, mint Morricone, élnek az utódai is, úgymond a joggal, hogy átdolgozzák. Tehát akkor ez a három együtt van jelen az ön pályáján, és akkor a műsorainak a felépítésében is mindig így gondolkodik, vagy lehet, hogy a teremin nincs mindig jelen?
Nagyon ritka az a koncert, ahol nincs jelen. Már csak azért is, mert most már mindig kérik a szervezők kifejezetten, hogy azt a nagyon fura hangszert azt hozza el magával. Igen, hát ezek mind, nem tudom, akkor érzem jó magam, hogyha mindegyik van. Mostában volt egy olyan koncert, ahol alig volt benne ének, és valahogy olyan hiányérzetem volt, úgy éreztem, hogy valahogy úgy olyan kicsit olyan kielégítetlen voltam így színpadilag, hogy hát nincs benne énekszám. Nekem valahogy tényleg akkor olyan egy és egész a műsor, hogyha mind a három műfaj, vagy mind a három hangszer, ha mondhatom, így jelen van.
Folyamatosan gondolkodik azon, hogy mi lesz a következő összeállítás, amivel színpadra lép, vagy folyamatosan próbálja az adott helyzetben a legjobbnak ítélt műsor összeállítást vinni. Az adott közönsége elé, az adott helyszínre, ugyanis a helyszín is sokat számít, itt most beszélgetünk arról, hogy nem mindegy, hogy koncertterem, operaház, templom, vagy akár más terek.
Igen, mind a kettő kérdésre igen a válaszom, tehát, hogy az nagyon fontos, hogy kiknek és hogy hol. Az ember másképp állít össze egy templomban egy műsort, és másképp állít össze egy színházban, vagy egy másfajta, egy kisebb klubban. Persze mindig alkalmazkodom a nézők összetételéhez, életkorához és mindenhez, de közben, amit kérdezett, mindig van a fejemben valami új ötlet, valami... Tehát mindig jár az agyam, és mindig jönnek maguktól ötletek, hogy milyen új műsort lehetne kitalálni. Nagyon szeretem a műsorokat összeállítani, kitalálni, az egyik kedvenc elfoglaltságom.
Akkor arra fogjuk kérni, hogy már kezdj el kitalálni a következő kolozsvári hangversenyének a műsorát, mert visszavárjuk.
Boldogan, boldogan jövök vissza ebbe a csodálatosan szép városba. Köszönöm.
Mi köszönjük, sok sikert kívánok.